Szeretettel köszöntök mindenkit. A római levélnek az utolsó szakaszához érkeztünk. A 15. fejezetnek a 14. versétől fogjuk tanulmányozni most a római levelet a 33. versig. Ez a levélnek már a befejezése. Ugye nyilvánvalóan kiderül ez abból, hogy már nem egy újabb kérdést fejt ki az apostol, mint ahogy láttuk a legutolsó kérdésnél, hogy mi a teendő akkor, hogyha egy gyülekezetben nézeteltérés van, egy kérdés kapcsán hogyan lehet azt helyesen kezelni, hanem itt az apostol rá jellemző módon egyébként rátér a terveinek az ismertetésére, amit tesz azért, hogy együtt tudjanak gondolkozni vele, együtt tudjanak imádkozni vele, és együtt munkálkodni ilyen módon a gyülekezetek vele. Azt mondhatjuk viszont, hogy ez a szakasz még mindig a gyakorlati kereszténységről ad nagyon fontos tanítást, csak most már egy életpéldán keresztül, hogy Pál apostol hogyan élte meg a kereszténységet, hogyan gondolkozott a gyülekezethez való viszonyról, a maga szolgálatáról, az imaküzdelemről. Elolvasom akkor ezt a szakaszt, és nézzük részleteiben. Meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Bátorságosabban írtam pedig néktek, atyám fiai, részben, mint egy emlékeztetve titeket, az Istentől nékem adott kegyelem által, hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája pogányok között, munkálkodva az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányok áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére, szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által. Ugyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Annak okáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel hogy nincs már helyem a tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálván a szenteknek. Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nekik viszont szolgálni a testiekben. Ezt azért, ha majd elvégzem, és nékik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek köztetek át Hispániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus evangéliuma áldásának teljességével megyek. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt, hogy szabaduljak meg azoktól, akik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt, hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, és veletek együtt megújuljak. A békességnek Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen. Pál apostol először azzal szólítja meg a gyülekezetet, meggyőződése, hogy képes a gyülekezet, rendelkezik azzal az ismerettel, és rendelkezik azzal a jó indulattal, hogy képes a gyülekezet útba igazítani, felvilágosítani a tévejgőket, és ezzel segíteni a fejlődésüket. Erről szól a 14. vers. Ugye meg vagyok győződve, atyáim fiai, magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Az itt szereplő inteni kifejezés, az most nem ugyanaz, mint amit a 12. fejezet elején olvashattunk, hogy kérlek titeket, atyám fiai, intelek titeket, atyám fiai, ami azt jelentette, hogy, hogy leültet maga mellé egy barátságos beszélgetésre, kérlel valamire az életmódjával kapcsolatban. Az itt szereplő kifejezés, azt így lehetne visszaadnunk, hogy felvilágosít, és ilyen módon útba igazít. Tehát ez is intés valami módon, hogy képesek vagytok egymást inteni, de itt megint nem találkozunk semmiféle durvassággal, semmiféle erőszakkal, hanem azzal találkozunk, hogy képesek vagytok olyan értelmes érvekkel feltárni a kérdést, megvilágítani a kérdést, hogy annak fényében jó döntést tud hozni a másik. Tehát ez a másik fajta intés, hogy így mondjam, ez a másik fogalma az intésnek, értelmes érvekkel megvilágítani egy kérdést, és ilyen módon útba igazítani az embert. Azért tartom fontosnak ezeket a gondolatokat, mert általában attól tartok, hogy úgy hiányzik a mi társadalmunkból, vagy a mi gyakorlatunkból az a fajta intés, amelyik nem lebunkózza a másikat, amelyik nem elveri a másikat, nem vádolja, nem számon kéri a másikat, hanem amely segít neki. Úgy, hogy az befogadható, elfogadható legyen. Ugye az egyik intés szónak az alapkiindulási pontja az, hogy egy barátságos beszélgetésre ülteti le. Maga mellé ülteti, együtt érez vele, barátságosan bánik vele. Általában sajnos mi úgy működünk, hogy vannak, akikkel egyetértünk, és nekik általában elnézzük a hibáikat, és sok mindent elnézünk, és más mércével mérünk, mint azoknak, akik nem szimpatikusak számunkra, és akik, hogy így mondjam, semmiben nem tudnak megfelelni nekünk. Tehát ha megfeszülnek, sem tudnak jók lenni. És ez azért probléma, mert mind a két irányba helytelenül viszonyulunk. Az egyik oldalon nem segítünk abban, hogy megváltozzon egy ember, a másik oldalon pedig ellenségesen viselkedünk, és valahogy a két véglet között csapódik az életünk. Hol ellenségesen bánunk egymással, hol meg olyan barátságosan, hogy közben elvtelenekké válunk, és nem igazán tudunk segíteni egymásnak. Ehhez képest pedig a Biblia azt hangsúlyozza, hogy mindez szeretetben kell, hogy történjen, tiszteletben a másik szükségletét szem előtt tartva, és nem arról szól, hogy durván bánjunk a másikkal, nem arról szól, hogy most mondjunk oda, hogy jó keményen, úgy szokták mondani, hogy szóljunk be, hanem arról van szó, hogy kérleljünk, bátorítsunk, vigasztaljunk, és fogalmazzunk meg világos érveket, hogyha esetleg elvesztette a világosságot, akkor fénygyulladjon, és más nézőpontból meg tudja látni ezt a kérdést. Azt mondja Pál apostol, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy ti rendelkeztek mindazzal, ami ehhez szükséges. Rendelkeztek a jó indulattal, a jósággal, és rendelkeztek az ismerettel, ami képesíthet erre egy embert, hogy átlátjátok és meg tudjátok fogalmazni. Bátorságosabban írtam pedig néktek, atyámfiai, részben, mint egy emlékeztetve titeket az Istentől nékem adott kegyelem által, hogy legyek, aki Jézus Krisztus szolgálja a pogányok között, munkálkodva az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányok áldozata kedves és a Szentlélek által megszentelt. Azt mondja Pál apostol, hogy ebben a levélben, amit most már így gyakorlatilag végig tekintettünk, ebben a levélben időnként határozottabban fogalmazott, világosabban, bátorságosabban fogalmazott, azért, hogy feltárja olyan nyilvánvalóan az evangéliumot, ami elvezet a célig. Ezért tette ezt meg Pál apostol. Nem mindenhol, nem mindenben. Lehet, hogy némelyek úgy érezték, hogy miért taglalja ennyire részletesen, miért beszél evidens kérdésekről, amik számukra nyilvánvaló. De Pál apostol világossá teszi, hogy azért tette ezt, mert őt arra hívta az Isten, és erre, ezzel az elhívásával élt ennek a levélnek a megírásakor, arra hívta az Isten, hogy azzal szolgáljon a pogányok között, hogy úgy formálja, úgy alakítsa, úgy segítse az ő hitéletüket, hogy a pogányok kedves áldozatot vigyenek az Istennek és a Szentlélek által megszenteltet. Tulajdonképpen így fogalmazhatnánk ezt meg más szóval, illetve visszatér ez a gondolat a 18. versnek a végén, hogy a pogányok engedelmességére. Az volt a célja ennek a levélnek a megírásával, és ez volt az ő szolgálatának a vezérelve, hogy az Isten azzal bízta meg, hogy ne csak ismereteket adjon át, hanem úgy hirdesse az evangéliumot, úgy képviselje az evangéliumot, hogy annak nyomán emberek engedelmességre jussanak az Isten iránt. Hogy amikor a népek az Istenhez fordulnak, amikor pogány emberek megtérnek az Istenhez, akkor az Istennek kedves áldozatot vigyenek. Ugye ez a kifejezés, hogy kedves áldozat, ez már előkerült a 12. fejezet első versében, ahol a keresztény élet gyakorlathoz a bevezetést fogalmazta meg az apostol, és ott is szó volt erről, hogy az ószövetségi áldozati rendszerben csak tökéletes áldozatot lehetett vinni, az Isten azt fogadhatta el, azt talált tetszésre az Isten előtt, azon volt az Isten áldása. És ugyanez a cél, amit itt az apostol megfogalmazott, hogy ő azért szól határozottabban, azért beszél nyilvánvalóan az evangéliumról, azért fejti ki mondjuk ebben a levélben, hogy hogyan lehet a gyakorlatban valóban megváltozni és átformálódni, mert az a célja az ő szolgálatának, hogy az emberek ne csak ismeretekkel rendelkezzenek az Istenről, hanem eljussanak oda, hogy megismerve az Istent valóban követőivé lesznek az Istennek, engedelmességre jutnak az Isten iránt. És kimondhatjuk, hogy ez a mi célunk is. Hogy ez kell, hogy a mi életünkben is ez a célja ennek a levélnek. Nem csak az, hogy gyönyörködjünk ezekben a gondolatokban, hanem az, hogy túllépve a tetszésen, túllépve a gyönyörködésen, eljussunk egészen odáig, hogy az Isten iránt odaszánt élettel engedelmes életet élünk. Tehát, hogy a pogányok áldozata kedves, és a Szentlélek által megszentelt lehessen. Az Isten számára elfogadható, az Istennel valóban közösségben levő élet legyen az evangélium hirdetés nyomán. Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azt mondja Pál apostol, hogy van, mivel dicsekedjem a Krisztus Jézusban. Ugye ez a kérdés már előkerült a második fejezetben, ahol negatív módon került elő, mint egy a zsidó népnek az egyik jellegzetes magatartásaként, hogy az Istennel dicsekednek. És ott akkor volt arról szó, hogy más dolog az Istent dicsőíteni, más dolog az Isten áldásait elismerni, és azt továbbadni embereknek, és így dicsőíteni az Istent, és más dolog büszkének lenni az Isten ismeretre, és ezzel, mint egy magunkat fölé emelni másoknak, és megítélni, lenézni másokat, akik esetleg nem rendelkeznek azzal az ismerettel. Nyilván Pál apostol itt nem ezt a fajta magatartást folytatja, hogy ő dicsekszik a saját hitéletével, dicsekszik a saját ismereteivel, hanem azt mondja, hogy van, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam. Tehát nem magát állítja középpontba akkor, amikor azt mondja, hogy dicsekszem, hanem azzal dicsőíti az Istent, hogy elmondja mindazt a tapasztalatot, amit átélt az Isten szolgálata során. Nem hallgatja el, hanem megosztja és átadja másoknak. És ez az a szemlélet, amit szeretnék először kiemelni Pál apostol magatartásából, mint amit tanulni lehet tőle a gyakorlati kereszténységre nézve. Először is azt, hogy maga az Isten szólít fel bennünket arra, hogy ha valaki dicsekszik, akkor mintegy azzal dicsekedjen, hogy ismer engem, hogy értelmes, és ismer engem. Ez a kifejezés, hogy ismer engem, ez a kifejezés a Bibliában ismerni valakit, az nem elméleti ismeretet jelent. Akkor lehet elmondani, hogy valaki ismeri az Istent, amikor nem csak információkkal rendelkezik az Isten személyéről, hanem amikor tapasztalatot szerzett az Istennel, és tapasztalatból ismerte meg az Istent. Jób könyvének a befejezésével lehetne ezt egy kicsit ábrázolni, vagy érzékeltetni, hogy mi a különbség a kétféle ismeret között. Azt mondta Jób, amikor az Isten megszólította őt, így szólt Jób: az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Nos, ez a különbség. Ez a különbség a kétféle ismeret között, hogy az ember hallhat sok mindent az Istenről, szerezhet információkat az Istenről, de minden embernek szüksége van személyes tapasztalatra az Istennel, amelyen keresztül megismeri igazán az Istent, és amelyről el lehet mondani, hogy egy személyes tapasztalatból, egy személyes tapasztalatból sokkal többet tanul meg egy ember, mint sok-sok ige hirdetésből, amit az Istenről hall. Nem az az igazi ismeret, amikor információnk van pusztán, az lehetőséget ad arra, hogy felismerjük az Isten munkáját az életünkben, az lehetőséget ad arra, hogy megvizsgáljuk az Istenhez való viszonyunkat, az lehetőséget ad arra, hogy helyesen közeledjünk az Istenhez. De az igazi Isten ismeret minden ember életében akkor alakul ki, amikor engedelmeskedik az Isten szavának, amikor próbára teszi az Isten szavát, azzal, hogy hűséges az Istenhez, és rábízza az életét az Istenre, és amit ennek nyomán tapasztalatként áttél, hogy az Isten hogyan segített rajta. Ez egy olyan ismeret, amit nem lehet elvenni az embertől, és ami által élni tud egy ember. És Pál apostol azt mondja, hogy az Istentől ő azt tanulta meg, hogy ez az, amit tovább kell adnunk az embereknek. Természetesen a helyes Istenismeretet, a beszédet tisztán hirdetni, ez erkölcsi elkötelezettség az igét ismerők számára. De az embereknek nem csak arra van szükségük, hogy halljanak az Istenről, hanem szükségük van, hogy olyan emberektől halljanak, akik tapasztalatból ismerik az Istent. És ennek a továbbadását, a továbbadásáról beszél most az apostol, amikor azt mondja, hogy van mivel dicsekedjem, tehát vannak tapasztalatok, vannak Istennel szerzett tapasztalatok az életében, de ezek a tapasztalatok nem másoknak a tapasztalatai. Az is sokat tud segíteni, amikor meghallgatunk egy másik embert, vagy amikor mi elmondjuk azt, amit mástól hallottunk, hogy az Isten rajta hogyan segített. Mert esetleg mi nem éltünk át olyan élethelyzetet, de találkoztunk olyan emberrel, aki volt már abban az élethelyzetben, és tapasztalatot szerzett az Istenről. De Pál apostol azt mondja, hogy nem merek semmiről szólni, amit nem Krisztus cselekedett volna általam. Én nem mások tapasztalatát mondom el, én nem olyan dolgokról beszélek, amiket csak hallottam, hanem én azokat adom át, azokat mondom el, amelyeket a Krisztus cselekedett általam, amelyeket személyesen tapasztaltam, személyesen ismertem meg az Istennél. És én úgy gondolom, hogy ki lehet mondani, hogy ez az, amivel az ember igazán segíteni tud. Valamilyen szinten segíthet az információ átadás egy embernek. Valamilyen szinten segítséget jelenthet, ha olyan tapasztalatot mondunk el, ami mással, amit mástól hallottunk. De az igazi segítséget az adja, amikor az Istennel való közösségünket adjuk át az embereknek, amikor arról beszélünk, amit megismertünk személyes tapasztalat nyomán, személyes felismeréssel. Ez az, ami igazán hatni tud, és ez az, ami igazán segíteni tud. És hadd mondjam ki még egyszer, ez az, amire az embereknek szükségük van. Pál apostol tehát azt mondja, hogy én nem merek másról szólni. Én nem merek másról szólni, csak arról, amit Krisztus általam cselekedett, és itt megint visszajön ugyanaz a gondolat, a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Az Isten munkáját mindig ez jellemzi. Ő nem öncélú csodákat tesz. Az Isten soha nem azért tesz csodát, hogy csodálják őt, soha nem azért tesz csodát, hogy ennek nyomán hitre jussanak. Jézus életénél újra és újra előkerült az, hogy majd, ha ezt teszed, akkor hinni fogunk neked. Majd, ha ezt teszed, akkor hinni fogunk neked. Az Istennek a célja, hogy az embert megszabadítsa attól, ami tönkreteszi az életét. Ez pedig az engedetlenség. Az Isten ennek érdekében munkálkodik. Pál apostol ezzel a céllal azonosult, és ennek érdekében munkálkodott. Nem merek szólni semmiről, amit ne a Krisztus cselekedett volna általam. Miért? A pogányok engedelmességéért. Azért, hogy az emberek megbékéljenek az Istennel, és valóban az Isten gyermekeivé váljanak, valóban engedelmesekké váljanak. Mert ez az, amiből kiderül, hogy valaki az Isten gyermeke. Az engedelmességből. Hogyan munkálkodott Krisztus Pál apostol által, ez derül ki a következő szakaszból, vagy a folytatásból, amiket Krisztus cselekedett általam a pogányok engedelmességére, szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által. Amikor az Isten munkálkodik, akkor mindezeken keresztül munkálkodik az emberért. Felhasználja a hirdetett igét, hiszen pontosan ez a levél fogalmazza meg azt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Szavakon keresztül, emberi szavakon keresztül munkálkodik az engedelmességért. De nem csak szavakon, tetteken keresztül. Azon keresztül, ahogyan Pál apostol bemutatta a saját életével, hogy így kell a Krisztust követni. Ahogyan megfogalmazza ezt az efézusi gyülekezetnek, amikor búcsúzik tőlük utoljára, hogy emlékezzetek meg, hogy én hogyan éltem közöttetek, hogy hogyan viseltem magamat, hogyan dolgoztam, hogyan gondoskodtam a kétkezi munka által a velem levőkről. Tehát Pál apostol nem csak a szavaival munkálkodott, Krisztus nem csak a szavain keresztül szólt az emberekhez, hanem szólt az életén keresztül, ahogyan ő megélte az Istennek való engedelmességet. Szóval és tettel. És mindehhez járult az Isten hatalma, ami megnyilatkozott jelekben, csodákban, amikor erre szükség volt. Ugye Pál apostol életét kell itt elolvasni az apostolok cselekedetéből, amennyit feljegyez, és ott láthatjuk, hogy igen, az Isten együtt munkálkodott Pállal, betegek gyógyultak meg, meggyőződésre jutottak emberek, jelek és csodák történtek az ő szolgálata során, a Krisztus munkálkodott ilyen módon az emberekért, azért, hogy engedelmességre jussanak. És mindennek az utolsó része pedig az Isten lelkének ereje által. Minden mögött az Isten lelke állt, az Isten állt maga, aki munkálkodott, hogy belülről átformáljon embereket és engedelmességre vezessen. Mekkora hatása volt ennek a munkásságnak, erről szól a versnek a vége, úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Hatalmas volt az a terület önmagában, ahol Pál apostol úttörő munkát végzett, és ahol el lehet mondani, hogy alapvetően az ő munkálkodása nyomán alakultak gyülekezetek, és honosodott meg a kereszténység. Ugye Jeruzsálemtől kezdve észak felé Kis-Ázsia területét, annak főleg a nyugati területét, és aztán Görögország területéről van szó. Ezt a hatalmas területet hatotta át az evangélium üzenete Pál munkája nyomán. Egy engedelmes élet, egy átadott élet ekkora hatással tudott lenni. Ment, és nem csak az, hogy 7 nappal átéve munkálkodott, hanem megélte azt, amit hirdetett, közösségben volt az emberekkel, és átadta magát teljesen az Isten lelke vezetésének, hogy ahogyan ő tervezett, úgy haladjon ebben a munkában. És így tudott az Isten általa munkálkodni, Jézus Krisztus általa munkálkodni a pogányok között. A 20.-21. vers az bepillantást enged Pál apostol gondolkozásába, hogy a saját szolgálatáról hogyan gondolkodott. Eddig láttuk azt, hogy hogyan gondolkodott arról, hogy mit kell átadnunk. Mi az, amiről beszélnünk kell? Hogyan használhatja fel az Isten egy embernek az életét? Most pedig, hogy ő hogyan gondolkozott a szolgálatáról. Ekképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek, hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azt mondja Pál apostol, hogy én erkölcsi kérdésnek tartom azt, hogy olyan helyeken hirdessem az evangéliumot, ahol még nem hirdették. Arról volt meggyőződve, hogy őt az Isten erre a munkára hívta el. Nem arról volt meggyőződve, hogy mindenkinek ezt a munkát kell végezni, hiszen elmondja a korintusi levélben azt, hogy ő plántált, Apollós öntözött, a növekedés pedig az Isten adta. Sem nem a plántáló nem valami, sem nem az öntöző, hanem a növekedést adó Isten, az övé a dicsőség. Tehát Pál apostol gondolkozásában volt helye annak, hogy már elindult az evangélium hirdetése, meghonosodott az evangélium, megvetette a lábát az evangélium egy területen, és ott utómunkálásra is szükség van. Ott szükség van Apollósra, aki türelmesen öntöz, aki segíti az elvetett magnak a fejlődését, munkálkodik az emberekért, de azt mondta, hogy az nem az ő feladata. Mint ahogy azt is mondta, hogy nem azért hívott engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Miközben a keresztelés is feladata valakinek, hiszen akik megtérnek, azok a keresztség által kötnek szövetséget az Istennel. De Pál apostol a saját szolgálatára nézve meggyőződött arról, hogy őt az Isten arra hívta el, hogy olyan területeken végezzen útnyitó munkát, ahol még nem jártak evangélium hirdetők. Ezt erkölcsi kérdésnek tartotta önmagára nézve. Tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek. Hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, azok megértik. Megint tanulhatunk egy fontos szempontot Pál apostol gondolkozásmódjából. Az egyik szempont az az, hogy az Isten mindenkinek készített olyan feladatot, ami az ő egyéniségéhez, az ő eddigi tapasztalataihoz alkalmazkodik, amiben igazán hasznos eszközként tud szolgálni az Istennek. És az Isten azt kéri az embertől, hogy keresse meg ezt a feladatot, hogy a helyén legyen az ember, hogy azt a szolgálatot végezze, amit az Isten készített számára. A másik az, hogy Pál hogyan találta meg ezt a szolgálatot. Ugye ezt részleteiben nem írja le, de egy fontos szempontot nyerünk hozzá. Nyilván azon túl, hogy az Isten hogyan vezette az ő személyes életét, hogy a vele való kapcsolatban lépésről lépésre milyen feladatok elé került, és hogyan kellett betölteni azokat a feladatokat. De van még egy fontos dolog. Pál apostol itt egy ószövetségi proféciát idézett. Ez volt az ószövetségi profécia, amelyet mint egy mottóként használt a saját szolgálatára, hogy őt az Isten arra hívta el, hogy akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Az Isten tehát meggyőződést tud adni egy-egy Biblia versen keresztül egy embernek, hogy mi az ő feladata, hogy mit kell neki betöltenie. Hadd hívjam fel a figyelmet, hogy keresztelő János hasonlóképpen fogalmazta meg a saját küldetését. Egy ószövetségi profécia segítségével fogalmazta meg, amikor megkérdezték tőle, hogy ki vagy te? Mit mondjunk azoknak, akik elküldtek hozzád, hogy mi a te küldetésed, ki vagy te? Mit mondasz magadról? És keresztelő János szintén egy ézsaiási proféciát idézett, és azt mondta, hogy ez az én küldetésem, ez az én feladatom. Sőt, tovább mehetünk, Jézus Krisztus honnan értette meg, hogy mi az ő küldetése ezen a földön. Ugye ezt sem írja le részletesen az ige, de hogyha megfigyeljük főleg Máté evangéliumát, de más evangéliumokban is találkozunk ezzel, Jézus újra és újra azt mondta, hogy azért, hogy beteljesedjék az írás. Sokszor olvassuk ezt a gondolatot az utolsó vacsora eseményei kapcsán, a keresztre feszítés eseményei kapcsán, például annak kapcsán, hogy szomjúhozom. Ezt is így vezeti be, hogy beteljesedjék az írás. Jézus Krisztus az ő élete során nagyon sok dolgot az igéből tanult meg és alkalmazott. Nem külön kinyilatkoztatást kapott az Istentől, nem önmagától tudta, hanem az igét tanulmányozva értette meg, hogy mi az ő küldetése, mi az ő feladata, és szánta oda magát az Istennek való engedelmességre. Jézus Krisztus egyértelműen bizonyságot tett arról, hogy ő tudja, hogy milyen viszonyban van a mennyei atyával 12 éves korában a templomban. És úgy gondolom, hogy jelentősége van annak, hogy az ige ekkor teszi nyilvánvalóvá, hogy Krisztus érti a küldetését. Mert akkor, amikor elment a templomba, ugye a zsidó gyakorlat szerint, szokás szerint 12 éves korban vitték el a fiú gyermekeket az áldozati szertartásokra. És onnantól kezdve vettek részt tevékeny módon az Isten tiszteleteken, az áldozat bemutatásokon. Krisztus az ószövetségi szentély szolgálatban szemlélte azt az áldozatot, amely az ő küldetését mutatta, amelyben saját magát láthatta. Tehát Jézus Krisztus is, és Keresztelő János is, és Pál apostol is azt mutatja, hogy az Isten beszéde, élő beszéd az ember életében olyan módon, hogy vezetni tudja az életünket az Isten az ő beszédén keresztül úgy, hogy nyilvánvalóvá teszi az ember küldetését, az ember feladatát. Nyilvánvalóvá teszi, hogy milyen korban él, milyen korszakban él, akkor ott mi az Istennek a munkája, mi az Istennek a terve, és ezen belül pedig az Isten személyesen az ember szívére helyezhet egy-egy igét, amiből megérti, hogy neki pedig különösképpen ez a feladata, ez a felelőssége. Hadd hívjam fel itt a figyelmet arra, hogy mindezek mögött belső megértés áll, értelmes együttműködés, az igei proféciáknak, az igéknek a megértése és személy szerinti alkalmazása, és nem valamiféle ilyen gondolkozás nélküli ige alkalmazás. Ezt azért hangsúlyozom, mert vannak olyan gyakorlatok, ahol néhányan úgy alkalmazzák, hogy felütöm az igét, és ahol kinyílik, ott fogok választ kapni a kérdésemre. Vagy olvasok egy mondatot, és az összecseng az én gondolataimmal, és hát ennek nyomán úgy gondolom, hogy választ adott az Isten, anélkül, hogy átgondoltam volna, hogy mit is mond az összefüggésében, a szöveg összefüggésében. Amikor ilyen életpéldákat látunk az igében, azok mindig olyan életpéldák, amik megértett proféciák megértésére alapuló példák. Megérti az összefüggést, megérti az Isten tervét, és elfogadja, igent mond az Isten tervére. Hasonló példát látunk még egy konkrét élethelyzetben, Pál apostol életében, amikor ezt apostolok cselekedete jegyezte fel, amikor Pál apostol Barnabással együtt hirdette az evangéliumot, apostolok cselekedete 13. fejezete jegyzi fel, és amikor a zsidó zsinagógában hirdette az evangéliumot, akkor utána a pogányok is kérték, hogy a következő szombaton nekik is hirdesse. És amikor a zsidók azt látták, hogy az egész város egybegyűlt az ige hallgatására, akkor beteltek irigységgel. Elkezdtek felháborodni és irigykedni azon, hogy lehet, hogy Pálra összegyűl az egész város, összegyűlt, és hogy lehet az, hogy hozzájuk meg nem. És felkeltette bennük ez az irigységet, és kezdtek ellene mondani, amiket Pál mondott, kezdték meghazudtolni, kezdtek teológiai vitát kezdeményezni ott a nyílt színen a pogányok épülésére, sokszorosan idézőjelbe téve. És Pál apostolok és Barnabás a következőt mondta ekkor, apostolok cselekedete 13. fejezet 46. verse. Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nékünk az Úr. Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Tehát Pál apostol alkalmazza az Isten beszédét, alkalmazza a proféciát, azt mondja, hogy először nektek kellett hirdetnünk, itt is lehetne alkalmazni az igét, hogy először az Isten hozzájuk küldte, nekik adatott először az ígéret, és utána alkalmazza az igét abban is, hogy az Isten mindenkihez el akarja juttatni az evangéliumot, a föld széléig kell, hogy terjedjen az üdvösség üzenete, és amikor azt látja, hogy ők megvetik és nem akarják elfogadni, akkor, hogy így mondjam, azt mondja, hogy nem feladatunk többé értetek fáradozva küszködni, vitatkozni, vitakérdéseket rágni. Az Isten nem erre hívott el bennünket, hanem arra, hogy az üdvösséget hirdessük a népeknek, és ezért most hozzájuk fordulunk, mert ez a feladatunk. Megértettük az igéből, hogy ez a mi feladatunk. Tehát Pál apostol arra tanítja itt az embert, hogy az Isten mindenkinek személyes feladatot készített, és ezt a személyes feladatot az a proféciák fényében meg lehet érteni, meg lehet ragadni, és az Isten beszéde eligazítást nyújt ebben is, mert az Isten beszéde élő beszéd, ami azt jelenti, hogy megszólítja az embert, és vezeti az ember életét a megértés nyomán. Megérti az ember, amit mond az Isten igéje, ez világosságot gyújt, és segít eligazodni a hétköznapi élethelyzetekben. És megszólal, és azt mondja, hogy ez az embernek a feladata. Ráhelyezi az ember szívére azt a feladatot, amit az Isten adott az embernek, hogy végezze. És akkor így kiderül az, hogy az Isten munkájában a szervezés, a végső összefogás az az Isten kezében van. Ő adja a feladatot az embereknek, ő gondoskodik arról, hogy ezeket összhangban tudják végezni egymással, azáltal, hogy vele vannak összhangban, és az ő vezetésének engednek.